napsugara. Nézem és megtanulom Isten csodás hatalom, és engem akkor szemet, engem is nagyon szeret. Irgalma napsugará, Krisztusban ragyogja rám, elvette bűneimet a Golgotán. Nézem a csillagokat, kérem a napsugarat, választ nem ad egyik sem, csak Istent kérdezhetem, ő tudja a titkokat, ő fejti meg azokat. Látom, hogy Isten vezet, ő fogja a kezemet, teljesen rábízhatom életemet. Egész más hangnemben van, nem ebben szoktam, és elléptem, elnézést.
Szabad légyének szükségünk. Nekem olyan nagy, amit keresztem, amit kovászt szakottam, hogy nem lényeg tartani.
Mely?
Újra.
Micsoda? Melyik én?
Mint a konferenciát tanultam, de a kapperes úrkan én ez a újra nem tudom, most kettő.
Óha! Nem tudom, hogyha benne van.
Csak nem tudom, hogy kezdődött.
Pedig arra készültem fel, hogy itt van Isten köztünk, meg ilyeneket kezdtek kiírni már, ne, ilyen énekeket, ezeket nem tudom én sem.
Olyat kérdi, amit tudod.
Várjál.
De hogy kérhetsz akármit?
Persze akármit, csak hol van, mondd meg, hogy hol keresek meg.
Nem, az csak úgy papíron.
Ja, amikor a konferencián nincs benne, nem tettük be.
Nem tudom, hogy ezt elég
bevezetni. Micsoda? Az a lány lesz.
De az ebbe is benne van.
Meg abban benne van. Az lehet. Nem lehet is, hogyha...
Ebbe a 25-ös.
Tudom, csak a szöveg véget. Drachma voltam a porban elveszett, ám valaki mégis keresett. Bűnös helyeken mélyben éltem én, ott a sötétben rám talált a fény. Áldott kegyelem most már az enyém, szívembe tölti hit és a remény. Ápol szerető riz, vigyázz reám, egy kéz, hálám fogadd, atyám, mindörökké. Bárány voltam egykor elbrivedett, vadszakadék mélyére esett. Tépet sok tövis szikla zúzna szét. Jött a pásztor és nyújtott a kezét. Áldott kegyelem most már az enyém, szívembe tölti hit és a remény. Ápol szerető riz, vigyázz leáll. Hálátlan messze bújdosom, Ám a ház kapujában állt atyám, karját tárva örömmel hazavált. Áldott kegyelem most már az enyém, szívembe tölti hit és a remény. Ápol szerető riz, vigyázz reám, egy kéz, hálám fogadd, atyám, mindörökké. Drachma voltam a porban elveszett, bárány voltam egykor eltévedett, tékozló fiú voltam lázadó. Jézus értem, holt ő a megváltó. Áldott kegyelem most már az enyém, szívembe tölti hit és a remény. Ápol szerető riz, vigyázz reám, egy kéz, hálám fogad, atyám, mindörökké.
Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked mi is, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy ma is lehajolsz a porba az elveszett drachmáért, megkeresed az elcsatangolt bárányt, és hazafogadod a tékozlót, az idegenbe távozót. Mert Urunk, mi is ilyenek voltunk, és köszönjük, hogy az az áldott kegyelem mi ránk is ránk talált. És köszönjük azt is, hogy aki még mindezt nem élte át, bárhol is legyen, még mindig van lehetősége, hogy megtapasztalja, hogy ez a kegyelem legyőzze a szívét, újjáformálja. És szeretnénk ezt felvállalni, vinni, hirdetni, hogy legyen mindenkinek reménye, hogy veled és általad lehet újat kezdeni. És köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztusban megszólítható vagy. Köszönjük azt a keresztet, amin ő kifizette minden adósságunkat. És köszönjük azt is, hogy nem csak ennyi, hanem azóta is újra és újra oda mehetünk hozzád, Úr Jézus, kérdezhetünk, hiszen mi is, mint az énekíró, megtapasztaljuk, hogy a teremtett dolgok, sőt, sokszor maga az ember sem tud választ adni a kérdéseinkre, de te tudsz nekünk válaszolni. És köszönjük, hogy ezt a választ az igében adod a számunkra. És kérünk, hogy úgy formáld a szívünket, hogy most teljesen rá tudjunk hangolódni az igére. Meghalljuk azt, amit személyesen nekünk üzensz. És úgy munkálkodj bennünk, hogy mindaz, amit hallunk, az életté váljon, és képesek és készek legyünk azt megcselekedni, hogy engedelmes, rád mutató életünk lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatsz minket. Amen. Az Új Szövetségből Pál apostol Timóteushoz írott első leveléből olvassuk az ígét, mégpedig a 4. fejezet 11. versétől a fejezet végéig, tehát a 16. versig terjedő szakaszból. Az Isten igéje, Pál apostol Timóteushoz írott első levele, 4. fejezetének 11. versétől így szól. Ezeket hirdesd és tanítsd. Senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben és tisztaságban. Amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra, az intésre és a tanításra. Ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófétálás által a vének kézrátételével kaptál. Ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban, mert ha ezt teszed, magadat is, és a hallgatóidat is megmented. Tehát ez is egy páli levél. Annyi különlegessége van, hogy ezt nem gyülekezeteknek írta az apostol, hanem egy kedves lelki gyermekének, tanítványának, munkatársának, Timóteusnak, akit ő maga küldött el Efézusba, és Pál nem tudott ebbe a gyülekezetbe elmenni, ezért maga helyett küldte ifjú munkatársát, és mivel nem csak, hogy nem tudott elmenni, hanem a tervei sem úgy alakultak, ahogy szerette volna, úgy tűnt, hogy késni fog az az idő, amikor el tud menni személyesen Efézusba, hogy ott erősítse, bátorítsa Timóteust, és mivel úgy látta, hogy még erre várni kell, ezért levelet ír. Nem tud elmenni személyesen, de megtalálja azt a módot, megtalálja azt az eszközt, amin keresztül az ő személyes útmutatását, tanácsait el tudja juttatni Timóteus számára, hiszen látja azt, hogy Timóteusnak erre szüksége van. És olyan jó, amikor mi is fölismerjük azt, hogy valakinek szüksége van a mi segítségünkre, bátorításunkra, szükség van arra, hogy amit kaptunk Istentől, azt továbbadjuk. Talán egy fiatalabbnak, talán egy nálunk hitben még gyengébbnek, és ma már ugye sok lehetőség van arra, hogy bizonyságot tudjunk tenni, képesek legyünk hitben erősíteni a másikat. Pálnak nem sok lehetősége volt, de mégis megtalálta. Írta a levelet, pedig tudta, hogy az a levél nem úgy fog célba jutni, mint ahogy ma célba jut egy levél, vagy mi küldhetünk egy SMS-t, egy e-mailt, föltehetjük az internetre, tehát alig, hogy megírtuk, a másikhoz már eljut, és tudja olvasni, tud belőle útmutatást nyerni. És annak ellenére, hogy abban a korban ez nem így működött, Pál mégis mindent megtesz azért, hogy tudja Timóteust tovább segíteni. Rájut hozzá a hír, hogy nem könnyű Efézusban ennek a fiatalembernek helytállni, szüksége van arra, hogy valaki mellé álljon, és ezt teszi, ezt vállalja az apostol. És ugye ebben a levélben több mindent leír, olyan csodálatos, ahogy az első fejezetben ír arról, hogy ír arról, kicsoda neki az Isten. Ez ugye a mi megtartó Istenünk. Ugye sokszor úgy szoktunk róla beszélni, hogy a mi üdvözítő, megmentő Istenünk, szabadítónk, és ez mind igaz, mert gyakorlatilag ugyanaz a kifejezés van erre is, hogy megtartó, mint ami jelenti a szabadítót, a megmentőt. De olyan jó, hogy az van hangsúlyozva, hogy ő nem csak megment, hanem meg is tart. És ezt is fontos látnunk, hogy ugye a megmentés az, hogy kiemeli az elveszett bárányt, de nem leteszi, hogy aztán menj egyedül a magad útján, és esetleg újra beleesel a szakadékba, hanem viszi az ő karjaiban, és tartja, viszi, hazaviszi a többihez, és óvja, segíti, és ez nagy biztatás, bátorítás a számunkra. Egyrészt az, hogy csak az Úr tud megtartani a hitben, a keskeny úton. A magunk erejére kevés, de bízhatunk benne, hogy az Úr az mindig állja a szavát, és nem csak azt mondja, hogy megtartanak, hanem ezt valóban meg is teszi. Ugye hasonló jelentéssel bírnak azok az igék is az Ószövetségben, hogy ne félj, én veled vagyok. Ugye tehát ott vagyok veled, az úton, amelyen jársz, és nem kell a magad erejére támaszkodni, vagy nem kizárólag csak a magad erejére kell támaszkodni, hanem rám támaszkodhatsz. És ez sok erőt ad. De azt is elmondja, hogy ő a mi reménységünk. Tehát a tanítványnak, a hívő embernek, a gyülekezetnek van reménysége, és ez a reménység Krisztus. Reménység erre az életre, és reménység a halálra és a halál után is. És ugye ez fontos, hogy leírja, hiszen az efézusi gyülekezet tagjai, ahol Timóteus szolgál, mind-mind ugye előtte pogány közösségekben éltek, pogány kultuszokban, ahol nem hallottak arról, hogy van a halál után folytatás, hogy Jézus legyőzte a halálban feltámadás, és hogy Isten örök életet készít, és hogy lesz új teremtés. És erre Jézus a mi reménységünk. Aztán beszélt önmagáról is, mert Pál mindig úgy ír, hogy közben elmondja azt is, hogy amiről ő beszél, azt maga is átélte. Azt mondja, bőségesen kiáradt rám a mi Urunk kegyelme. Tehát nem csak arról tesz bizonyságot, hogy az a drága kegyelem itt van és elérhető, nem csak arról beszél, hogy másoknak erre szüksége van, hanem azt is elmondja, hogy neki is szüksége volt, meg ma is szüksége van a kegyelemre. És ő azért lehet apostol, azért fordult meg az élete, mert ez a kegyelem bőségesen kiáradt az életébe. Elmosott minden régit, eltörölte a szennyet, eltörölte azt, hogy ő tele volt gyilkos indulattal, hogy szembeszállt a megváltóval, a Krisztussal, ez mind el van törölve, mert a kegyelem olyan, mint a folyó, ami árad és elviszi mind a szennyet. És ez azt jelenti, hogy onnan kezdve egy megtisztult új élet indulhat el. És ezt tapasztalta meg Pál. És ő azt is vállalja, hogy ennek a kegyelemnek azért kellett kitöltetni rá, mert ő is bűnös. Az első a bűnösök között, de megmentett bűnös. És az a nagy dolog, amikor ezt tudjuk elmondani, igen, én is bűnös vagyok, de megmentett, hogy lehajolt hozzám, értem az Úr, és kiemelt a pusztulás verméből. És az előző fejezetekben azt is olvashattuk, hogy Pál útmutatást ad Timóteusnak, hogy hogyan is forgolódjon abban a gyülekezetben, mire helyezze a hangsúlyt, és így olvashattunk arról, hogy a gyülekezetben szükséges lesz, hogy különféle vezetőket válasszanak, ugye, ami úgy van fordítva, hogy püspök, de az nem ugyanazt jelentette akkor, mint amit ma. Tehát, hogy ilyen gyülekezeti vezetőket, diakónusokat válasszanak, és megmondta a kritériumokat. Azt mondta, hogy ezen kritériumok, szempontok alapján válasz. Tehát olyanokat, akiknek már az élete tükrözi azt, hogy ők Krisztushoz tartoznak. Olyanokat válasz, olyanokat bíz meg gyülekezeti munkával, akiknek az élete arról beszél, hogy már megváltozott életűek, hogy ők is megmentettek, már nem úgy élnek, mint korábban, amikor a bálványkultuszhoz tartoztak. És ezt is úgy jó végig gondolni, hogy látszik-e az életünkön, hogy az Isten munkája. Látszik-e az a változás, hogy már nem ugyanazok vagyunk, mint mielőtt nem ismertük Krisztust. És szabad arra is gondolni, hogy milyen kritériumok szerint választunk embereket. Mi a fontos, a létszám, vagy azok a belső értékek, életváltozások, amiket ugye itt az apostol elmond akár a gyülekezet vezetőről, akár a diakónusokról, azt mondja, nem kétszínűek, nem haszonlesők, nem mértéktelen borívók, nem kötekedő, megértő. De tehát ezek nagyon lényeges szempontok, és ahogy végig gondoljuk, milyen érdekes, hogy azok a kritériumok, amikre ma sokszor odafigyelünk, azok itt nincsenek. Milyen végzettsége van, ősei esetleg beletartoztak-e egyházba, nincs róla szó. Belső értékekről van szó. Arról azokról van szó, amik fontosak mindig, akár a gyülekezetben, akár a társadalomban. És Timóteusnak ezeket kell ugye képviselni, vagy határozottan kiállni, hogy ugye olyanokat válasszanak, vagy olyanok akarjanak akár diakónusok, gyülekezetvezetők lenni, akik például egyfeleségűek. Ugye, tehát megvoltak az erkölcsi kritériumok, és pontosan ez adta Timóteus szolgálatának a nehézségét, hiszen ő még fiatal volt. Nem tudjuk pontosan hány éves, talán 30 körüli, és úgy tűnik, hogy a gyülekezetben voltak, akik nem fogadták el tekintélyként, hogy mit akar nekünk egy olyan fiatal beszélni, aki még nem is házas, és ő akarja nekünk megmondani, hogy milyen legyen a házasságunk, ő akarja megmondani, hogy na csak egy feleségű legyen, holott az eddigi kultuszban megszoktuk, hogy lehetett több is, mit akar ő? És ugye a 11. verssel, 4. fejezet 11. versével, ugye mit mond Pál, hogy ezeket hirdesd és tanítsd. Tehát amit én leírok neked, elmondok neked, én ezt Istentől vettem, és ezt bátran add tovább. És pont ez okozta ugye a nehézséget, hogy ő ezeket vállalta, hirdette, tanította, képviselte, és voltak, akik azt mondták, hogy már csak ne ő mondja meg nekünk, vagy ugyan már Timóteus, el vagy maradva. Hát eddig ott jártál Pállal, és nem tudod, mi van az életben. Hát gondoljuk meg, ma is vannak olyan területek, hogyha arról emberekről beszélgetünk, emberekkel beszélgetünk, akár házasságról, családról, akkor megsértődnek, hogyha a bibliai mintáról beszélünk. Ha azt merjük mondani, hogy igen, hát Isten nem változik és nem változtat a maga törvényeim. Ugye megsértődnek. És ezzel kellett Timóteusnak szembenézni, és amikor Pál folytatja, hogy senki meg ne vesse a te ifjúságodat, akkor gondolhatunk arra, hogy megfordulhatott Timóteusban, hogy vagy kéri Pált, hogy engedje meg, hogy elmenjen onnan, tehát feladja, vagy egyszerűen bizonyos dolgokban engedményeket tesz, hogy elfogadják, hogy ne kritizálják állandóan. És ez ma is kísértés, hogy vagy feladjuk, vagy engedményeket teszünk, kompromisszumot kötünk azért, hogy elfogadjanak bennünket, hogy ne bántson már minket, hívőket ez a világ. És azt mondja Pál, hogy senki meg ne vesse a te ifjúságodat, ne arra figyelj, amit mondanak. Mert nem az az érdekes, hogy te hány éves vagy. Igen, nem az életkor elsősorban a lényeges az Isten országában, hanem mi az érdekes? A hitbeli tapasztalat. Hát, ugye, ha megfigyeljük, Pál második missziói útján érkezik meg Tesszalonikába. De úgy, hogy mielőtt Tesszalonikába elmegy, ennek az útnak az elején még jár Lisztrába, ahol elmondják neki, hogy van itt egy fiatalember, Timóteus, aki a te első utad alatt már hallotta azt az ígét, amit te hirdettél, és ez a Timóteus hitre jutott, tanítvány lett, és akkor Pál maga mellé vette ezt a Timóteust, és utána együtt indultak tovább ezen a második missziói úton, és látjuk a Pál küzdelmeit. Eltelik egy idő, és Timóteus ott megy Pállal, és látja, hogy harcol Pál, szeretne menni Kis-Ázsiába egyre beljebb, és átéli, hogy mindig valamilyen akadályok állnak elé. Hogy az Isten lelke nem engedi, hogy arra menjen, mert Krisztusnak az a terve vele, hogy Európába vigye az evangéliumot. És ezen útkeresések közben tanul Timóteus, és erősödik. Tehát ott van, már fejlődik, növekedik a hite, de még tesszalonikai gyülekezet nincs. Amikor ő már hitre jut és hitben erősödik, növekedik, tanul Páltól, még Tesszalonikában nem hirdették az evangéliumot. És így mennek együtt, telik az idő, ő is átéli, ugye amikor Pál megérti, hogy Filippibe kell menni, ő is ott van, amikor Filippibe megverik Pált, megbotozzák, majd bebörtönzik, és majd azt követően jutnak el Tesszalonikába. És amikor Tesszalonikába valaki hitre jutott, és többen hitre jutottak, lehetett az a valaki 50 éves, 60 éves, de a hitben újszülött volt. Akkor született. És Timóteus már jóval előrébb tartott. És beleestek a tesszalonikaiak abba a hibába, hogy amikor Timóteussal leültek, és ő tanította őket, útmutatást mondott, az életkorukra figyeltek. Hát én 50 éves vagyok, ez meg csak 20-valahány, és hogy akar nekem útmutatást adni? És elfelejtették, hogy igen, de az Isten országa szerint Timóteus már igenis érett ember. Ők meg csak most születtek. És ezt mindig szem előtt kell tartani. Hogy az Isten országában nem az az elsődleges, hogy ki mikor született a föld életbe, hanem a hit tapasztalat, mióta járok már az Úr útján, és miket tapasztaltam meg, vagy milyen mélységben ismerem az Úr Jézust, és ismerem az ő igéjét. Ezek határozzák meg, ugye az előrehaladásunkat, és természetesen azt is látni kell, amikor Pál arra is rámutott, hogy lehet, hogy hitben Timóteus előrébb tart, mint az ottani 50-60 vagy 70 éves ember, de te zenélj vissza. És úgy tekints az idősebb férfira, mint apádra. és az idősebb nőtestvére, mint anyádra. Lehet, hogy hitben mögötted van, de ez nem jelenti azt, hogy ezzel visszaéljünk, hogy ezt kihasználjuk, mert testvérek vagyunk. Tehát a tisztelet attól függően jelen van, vagy jelen kell, hogy legyen. És ez is fontos üzenet ma, és végig kell gondolnunk, hogy egyrészt látjuk-e, hogy hol tartunk a hitben, merjük-e vállalni, hogy igen, lehet, hogy én korban visszább vagyok, de hitben előrébb attól a másiktól, de ettől függetlenül még tiszteletben tartom, hogy ő nálam földi értelemben idősebb. Tehát ezekkel a útmutatásokkal igazítja előtt az apostol, hogy senki meg ne vesse a te ifjúságodat, tehát ne arra figyelj, hogy fiatalabb vagy. Ne is állj le velük vitatkozni, meggyőzni, hogy miért ne a fiatal is ér annyit, mint az idős, hanem mit mond? Légy példa a hívőknek. Lehet, hogy fiatalabb vagy, de mutasd meg a te hitedet példaértékű életformával. Úgy élj, hogy arra odafigyeljenek, hogy jaj, lehet, hogy Timóteus csak 20 éves, vagy 30 éves, mi meg 50 évesek vagyunk, vagy még több, de ő jól igazgatja az életét. Jó döntéseket hoz a Krisztusban, és látszik az ő élete, meg a mi életünk közötti minőségi különbség. És amikor ezt leírja Pál apostol, ott van az ő lelki szemei előtt az Úr Jézus, akiről tudjuk, hogy amit tanított, azt mindig meg is élte. Tehát fontos volt számára, hogy megélje, bemutassa a tanítványoknak, meg mindazoknak, akik körülötte megjelennek, hogy amit ő mond, az nem csak elmélet, hanem életgyakorlat is. És az Úr Jézus ezt be is mutatta mindig, mint egy jó mester a tanítványoknak. Tehát ő volt a mester, és azt mondta, ezt így kell csinálni. Elmondta, aztán bemutatta. Úgy, mint ahogy az életben is szoktuk látni, egy szakmában képzettebb, előrébb járt személy a fiatalnak elmondja, meg is mutatja, hogy nézd, ezt így kell csinálni. Vagy egy tanár oda megy a tanítványhoz, és nem csak mondja, hanem adott esetben meg is mutatja, hogy ezt így kell megoldani, így kell elkészíteni, és ezzel segít. És Pál apostol ezt helyezi Timóteusnak a szívére, hogy példa legyen a hívőknek. Vagyis a példa az egy minta, egy karakter, egy lenyomat, tehát egy látható minta. Sőt, az a kifejezés, amit itt az eredeti szövegben használnak, a typosz, ez megtalálható, amikor János 20-ban, amikor az Úr Jézus megjelenik Tamásnak, és azt mondja neki, hogy megmutatja a kezén és az oldalán a szögeknek és a lándzsának a helyét. Ugyanez a kifejezés található. Tehát mit mond, hogy egy látható nyom, a példa micsoda, mi a hívő élet, hogy egy látható nyomot hagyjunk magunk után, hogy látható legyen a minden napokban a Krisztushoz való tartozásunk. Tehát nem csak arról van szó, hogy mondom, hogy én Krisztusé vagyok, hanem legyen látható. Vagy mondhatnám úgy, hogy hagyjunk értékelhető nyomokat magunk után a hitben, amit látnak, amit tudnak követni, amire azt tudják mondani, hogy ez igen. De ahogy az előbb már említettem, hogy egy szakmában az idősebb kollega a fiatalnak megmutatja, hogy ezt így kell, tulajdonképpen ez, hogy légy példája a hívőknek, magában foglalja ezt, hogy Timóteus, járj előttük, és mutasd meg, hogy így kell megélni a keresztény életet. Hogy így kell csinálni a keresztény életet. A Krisztus követés. Ugye? És hogyha ezt végig gondoljuk magunkban, mert ugye el tudunk mondani sok mindent a hívő életről, mert el is lehet. Meg lehet fogalmazni, de sokkal nehezebb odaállni, és azt mondja, ezt így kell csinálni. Ezt így kell csinálni. És itt gondolhatunk arra, amikor az Úr Jézus elé leengednek négyen egy bénát, és akkor az Úr Jézus nem először meggyógyítja azt a bénát, hanem azt mondja neki, hogy fiam, megbocsáttattak a te bűneid. És akkor a jelenlévő farizeusok fönnakadnak ezen, belekötnek Jézusba. Kicsoda ez? Hiszen csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket, ez Isten káromlás. És mit mond Jézus? Hát mi könnyebb? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsáttattak a bűneid, vagy azt mondani egy bénának, hogy kelj fel és járj. Mi könnyebb? Hát próbáljuk ki. Mi a könnyebb? Tessék? Nem tudjuk könnyen azt mondani? Barátom, ne izgulj! Szeret Jézus! Mi a könnyebb? Azt mondani, szeret Jézus, vagy azt mondani, állj fel a tolószékből és járj? Mi a könnyebb? Mi a könnyebb? És hogy megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma bűneket megbocsátani a földön, azt mondom neked, hogy kelj fel és járj. Tehát Jézus nem csak mondja, hanem szavának erejével, vagy egy-egy érintéssel meg is mutatja. És ez a lényeg, bemutatni, hogy így kell. Nem csak, mert ugye amikor szavakban megfogalmazunk valamit, akkor adunk szabályokat, vagy felszólítjuk a másikat, hogy ezt csináld így. Ugye itt már Timóteus is kapott rendelkezéseket Páltól, ezt mondd el, ezt kell csinálni, ilyennek kell lenni. De ez nem elég, hogy megmondod, hogy felszólítod, hanem mutasd meg. Mutasd meg. Mutasd meg, mit jelent hitben járni, mutasd meg, mit jelent szabadnak lenni. Mutasd meg. Légy példa. És ez nekünk is szól. Hogy ne csak elvárjunk, hanem mutassuk meg, hogy ma mit jelent Krisztust követni. Lehet, hogy bukdácsolva, de mutassuk meg. Hogy igen, ezt jelenti, így kell csinálni, így kell megélni bizonyos dolgokat. És azért jó végig gondolni mindezeket, mert igen, itt vagyunk együtt, jó az igével foglalkozni, jó hallani róla üzenetet, tanítást, de van egy dolog, amivel szembe kell nézni, hogy Pál a 3. fejezet 14. versében azt írja, hogy ezeket abban a reményben írom neked. Neked írom, mondja Pál Timóteusnak. Konkrétan, személyesen, te neked szól. Ami azt jelenti, ezt neked kell komolyan venni. Nem csak írom, elolvasod és rendben van. Az elolvassa Jakab, meg Kis Pista, meg Nagy Jóska, hanem ez neked szól személyesen, ezt neked kell komolyan venni, neked kell megcselekedni. És ebből levezethetjük azt, hogy az ige nekem szól. Tehát nagyon fontos, hogy amikor egy szakaszt elolvassuk, azt úgy olvassuk, hogy az nekem szól. Nem annak, aki nincs itt, nem is annak, aki mellettem ül, nem X-nek, meg Y-nak, hanem itt arról van szó, hogy Isten ezt az igét nekem íratta le. Nekem olvassák föl. Nekem szól. És itt szükség van nekem erre a lelki hozzáállásra, hogy úgy álljak hozzá, hogy ez, hogy Isten most engem akar megszólítani. Személyesen üzenetet, mégpedig azért, hogy azt vegyem komolyan. Vagy azt cselekedjem meg. Tehát, hogy légy példa, az igen, nekem is szól. Nekem szól elsősorban. Tehát, amikor az ige szól, nekem szól. Ezt néha, hogy elfelejtjük. Így személyesen. Ugye légy példa a hívőknek. Milyen érdekes, hogy nem azt mondja, hogy légy példa a hitetleneknek, a hívőknek. Hát a hívőknek is szükségük van példára. Ezt úgy ritkán szoktuk végig gondolni. És ugye engem is most szólít meg, hogy igen, a hívőnek is szüksége van arra, hogy valaki járjon előtte, valaki megmutassa, hogy nézd, ezt így kell csinálni. Lehet, hogy csodálkozunk, de azért az életben is van olyan, hogy hiába vagyok én X éves, és sok mindent már meg kellett tanulni, de ma is vannak olyan dolgok, amiket lehet, hogy az ember nem tud, és meg kell valakitől kérdezni. Ugye különösen ugye az idősebbek gyakran megtapasztalják, hogy a technika gyorsan változik, kap a születésnapra egy mobiltelefont, mit fog csinálni? Oda megy egy fiatalabbhoz, vagy aki ért hozzá, és azt mondja, mutasd meg. Hiába idősebb, szükség van arra, hogy megmutassák ezt, hogy kell kezelni, sőt, lehet, hogy valaki már évek óta használja azt a technikát, és évek múlva ütközik akadályba, és meg kell kérdezni, és akkor valaki azt mondja, hogy ez így kell csinálni. De ez hitben is így van, és erről megfeledkezünk. Sokszor nem merjük elismerni, vagy szégyeljük, hogy nekem oda kéne valakihez menni, és meg kéne kérdeznem, hogy ez hogy is kell biblikusan csinálni. Hogy kell? Ezt nem tudom, mert még ilyen dolgokkal nem álltam szembe. És merjük megkérdezni attól, akiről feltételezzük, hogy hitben előttünk van, vagy ilyen dolgokat már tapasztalt, ami nekünk probléma. Te hogyan oldottad meg? Hol és hogyan találtad meg az igében a választ? Merjük ezt kérdezni? Légy példa a hívőknek. Tehát a hívőknek is szükségük van példára, másrészt, mi is merjük vállalni, hogy hívő felé legyen példa az életünk. Legyen minta. Legyen minta, amit lehet követni. Amire rá lehet, föl lehet nézni, hogy igen, ezt lehet, mondjam így, utánozni. Lehet követni. Mert ez jó. A hívőknek miben? A beszédben. A beszédben is. Gondoljuk meg, hogy ezek az emberek, hogy mondtam már, pogány közegből jöttek. Még egy rövid ideje, még lehet, hogy egy éve sem hívők. És azt mondja Pál, hogy bizony beszédben is mintának kell lenni a számukra. Hogy tanuljanak meg tiszta szájjal beszélni. Hiszen az addigi életformájukban ők is úgy beszéltek, mint általában az emberek, a maguk környezete. De most már meg kell tanulni más nyelvezetet. Más nyelvezetet. És ez nekünk is szól, mert a beszéd az olyan, hogy ebben vétkezünk a legtöbbet. Ugye a beszédben a legkönnyebb elesni. És azt mondja, hogy a, és mit mond? Légy példa a hívőknek a beszédben. A hívőknek is meg kell tanulni beszélni. Meg kell tanulni, hogyan kell a hitben, bizonyos helyzetekben beszélni, és ebben vagyunk, úgy látom, elmaradva. Néha a régi ember szólal meg bennünk, és nem az az új, a Krisztusi. Vagy ahogy Jakab mondja, hogy legyünk gyorsak a hallásra, és késedelmesek a szólásra. És hányszor azt veszük észre, hogy fordítva van. Ugye, hogy a szólásra vagyunk gyorsak. Azonnal megmondjuk, amit gondolunk. A véleményünket sokszor még büszkék is vagyunk rá, hogy ami a szívemen, az a számon. És akkor annyira büszkék vagyunk rá, hogy azt hiszük, hogy ez is egy bibliai ige. Holott a Bibliában pont az ellenkezője van, hogy késedelmes a haragra, meg a szólásra. De gyors a hallásra. Gyorsan halld meg azt, hogy a másiknak szüksége van rád, abban is gyorsak vagyunk. Bizony, ebben vannak lemaradásaink. És ezért jó a Biblia, hogy mer beszélni ilyen dolgokról. Hát hol szoktunk mi arról beszélni, hogy a hívőknek is kell példa, a hívőknek is tanulni kell, a hívőnek is változni és változtatni kell, akár a beszédjében, szókészletében, és mit mond magaviseletben. Van olyan fordítás, ami úgy adja vissza, hogy életformában. Tehát itt nem csak egy magaviseletről, hanem az egész életünknek a menetéről, irányvonaláról, tartalmáról van szó. Mert a Krisztus követés az életforma. Tehát nem egy vallás. Nem egy új kultusz. De nem egy nagyszerű közösség, ahol bizonyos dolgokban csiszolódunk, bizonyos dolgokat megtanulunk, kultúránkból művelődünk, hanem ez egy életforma. Úgy élni, mint Krisztus. Olyannak lenni, mint Krisztus. Nem adhatjuk ennél alább. Még akkor sem, ha bűnbánattal azt kell mondani, hogy nem tudok úgy élni, mint Krisztus. De ott kell, hogy ez a cél. Hát mit mond Jézus többször is, hogy legyetek tökéletesek, amint a ti mennyei atyátok tökéletes. Erre mi a mi szálló igénk? Állandóan ezt mondjuk, senki sem tökéletes. Ezzel bújunk el. A szembenézés helyett, hogy de Jézus mércéje az, hogy legyetek tökéletesek. Nem adhatom lejjebb. Nem újjak el azon. Senki sem tökéletes. Hát Krisztus azért halt meg, hogy a bűntől megtisztítson, megszabadítson és formáljon egyre jobban az ő hasonlatosságára. Tehát, hogy igen, nem vagyunk még tökéletesek, nem is leszünk, de egyre Krisztusibbá akar formálni minket a Mester. Szeretetben, hitben, ugye példa a hitben is, és a tisztaságban. És ugye, amikor ezt Pál leírta, gondolom nem elsősorban higiéniai dolgokra gondolt, hanem az élet tisztaságára, a kapcsolataink tisztaságára. Ebben is te légy példa. Éld meg ezeknek az embereknek, hogy mit jelent Krisztusban, például a férfinő kapcsolat. Mit jelent egy férfinak egy idősebb nő felé megnyilvánulni, mit jelent a fiatalabbak, a lányok felé, hogyan kell egy hívőnek forgolódni a másik nem társaságában. Mutasd meg! Te légy példa, hát eddig nem tudták, hiszen Eddig benne voltak a világban. Az volt természetes, hogy éppen az a kor megélte ezeket a mintákat. De te mutasd meg a mást, mutasd meg a Krisztusit, és ezt is végig kell gondolni, hogy a tisztaságban mennyire vagyunk minták. Mennyire mutatjuk meg, mennyire látják, hogy igen, a mi életünk tiszta. Hogy állandóan tisztul a Krisztus vére által. Aztán folytatja, hogy amíg megérkezem, legyen gondod a felolvasásra. Tehát azt mondja, hogy igen, tervezek menni, de hogy mikor érkezem meg, azt nem tudom, de addig van feladatod, hogy ne azt mondd, hogy majd, ha megérkezik Pál. Ugye az van, mert legyen gondod a felolvasásra, itt a Szentírás felolvasása, tehát az Ószövetség felolvasása, meg már a Páltól megkapott, vagy az addig meglévő új szövetségi iratok felolvasása. Tehát amivel rendelkezik a gyülekezet, igen, olvasd fel, tanuljátok, kutassátok, keressétek, ne azzal intézzétek el, hogy Timóteus, ne azt mondd, te fiatal vagy, majd megjön Pál, majd az megmondja nektek. Timóteus, ez hogy kell? Majd jön Pál nem sokára, őt kérdezzétek. Mert nem így van sokszor az életünkben, valamit kér. Menj a tiszteletes úrhoz. Menj ő hozzá. Menj amoda. Hát nem. Legyen gondod a felolvasásra, vagyis vegyétek kézbe a Bibliát. Legyen gondod arra, hogy ezek az emberek, ha keresik a kérdéseikre a választ, tanulják meg, hogy az igéből keressék. Hogy ők is megtalálhatják. Aztán, ha majd megérkezik Pál, meg lehet őt is kérdezni. De ne hárítsunk el mindent. Majd a másik megmondja. Hát élő kapcsolatban lehetünk az Úrral. Személyesen megkérdezhetjük, ahogy az énekben is itt énekeltük, hogy igen, a nap meg a csillagok nem adnak választ a kérdésre, de Isten igen. Hát ha figyeljük a Bibliát, nagyon sokszor az emberek számára az volt a megdöbbentő, hogy van egy olyan Isten, aki beszél. Ábrahámnak is, és jó pár hozzá hasonló embernek ez volt az életét megfordító, megdöbbentő esemény, hogy rá eszmélt, hogy van egy beszélő Isten. És addig is voltak isteneik, de azok az istenek nem adtak választ a kérdéseikre. De az élő Isten, igen. És ezt ki lehet próbálni. Mit mond Pál? Légy példa. Mutasd meg, hogy Isten válaszol. Hogy ők is próbálják ki. Mert sok ember ugye elintézi az, hát Isten úgyse válasz. Hát próbáld ki. Mert Isten válaszol. A legnagyobb válasz a Jézus. És aki igazán keresi, az meg fogja hallani, meg fogja találni a választ. Természetesen nem mindegy, hogy keresünk. Mert lehet bennünk akadály, ami nem engedi, hogy meghalljam a választ. Ugye, mint a vetőmag. Megy a magvető, hinti azt a magot, de van útszél, van kő, van gyom, amik akadályozzák. És ezzel szembe kell nézni. Igen, ezek ott vannak, de kérhetem az Urat, hogy segítsen kitisztítani a szívemet. Kérhetem az Urat, hogy adjon halló fület. Hányszor mondja, hogy akinek van füle, a hallásra hallja. És azért már én vagyok a felelős, hogy hallok-e. Meg mit hallok meg? Mert nem azzal van a baj, legtöbbször, hogy Isten nem szól. Nem akarom meghallani. Mert olyat mond, ami most pont ellenkezne az én elképzeléseimmel. Szabad kérni, adj halló fület, értő szívet, Uram, és meg fogja adni. Az intésre és a tanításra, vagy újfordítás úgy mondja, hogy az ige hirdetésre és a tanításra, ugye legyen gondod, És ez az igével függ össze, mind a kettő. Tehát amit megértesz, azt ügyelj, hogy azt tovább is add. Mondd el a gyülekezetnek, mondd el a másiknak, a testvérnek, vagy a most érdeklődőnek. Aztán ügyelj a legyen gondod a tanításra, és itt is az ige tanításáról van szó. Ugye ez nem azt jelenti, hogy mi nekünk kell a matematikát tanítani, vagy ilyen dolgokat, hanem azt mondja, tanítsd az igét. A testvéreim, az igére azt taníthat, aki ismeri. Aki ismeri. Aki nem ismeri Krisztust, nem ismeri az ő útját, az nem tud erről tanítani, beszélni a másiknak. Ugye ne hanyagold el a benned levő kegyelmi ajándékot, amelyet prófétálás által az ének kézreáltételével kaptál. Ez is mutatja, hogy olyan helyzetben van Timóteus, hogy tényleg föladná. Vannak dolgok, amiket azt mondja, ezen nem foglalkozom. Nem akar tanítani. Nem akarja a gyülekezetet, az igére tanítani, Isten útjára tanítani, mert lenézték, hogy fiatal. Hát akkor ezt hagyagolom, és olyan dolgot csinálok helyette, amit ők is elfogadnak, amit tetszeni fog. És ez nagy veszély ma is. Ha azt mondják, hogy ezt mi nem akarjuk, hát akkor azt nem erőltetjük, akkor ne beszéljünk az igének némely nehéz kérdéséről, vagy kényes kérdésekről. Arról ne beszéljünk, mert vannak, akik azt nem szeretnék hallani, akkor beszéljünk olyanról, ami mindenkinek tetszik. Ugye, vagy olyan alkalmakat szervezünk, ami mindenkinek tetszik. Hol nincs arról szó, hogy esetleg az Isten beleszól az életembe, hogy úgy hangzik az ige, hogy rámutat arra, hogy valami nincs jól, nincs rendben, és ezen változtatni kéne, azt letenni kéne, arról ne beszéljük, és mit mondtál, ne hanyagold el. Nem tudjuk pontosan, hogy ez a kegyelmi ajándék, ez a karizma mit jelent, de vannak igen magyarázók, akik a tanítással kapcsolják össze, hogy Pál apostol arra utal, hogy Timóteus, amikor kibocsátották a Lisztrában a gyülekezetből, a tanításra kapott felhatalmazást, a tanítás kegyelmi ajándékát kapta meg az Úrtól, és azt mondja, ezt ne hanyagold el. És mindenki kap valamilyen kegyelmi ajándékot, valami Krisztustól kapott képességet, és ne hanyagold el azért, mert esetleg valakik nem akarnak neked ebbe teret adni. Ne hanyagold el azért, mert mások elbizonytalanítanak, hanem arra figyelj, ha ezt kaptam, ezt vállalom. Mert Isten azért adja az ajándékait, hogy azzal használjunk, hogy azt éljük meg, azzal formáljuk a közösséget, a gyülekezetet. Ugye ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, hogy előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Ugye ezekre legyen gondod, ezekkel foglalkozz, ugye visszautal a korábbiakra, azokra, amiket Pál már leírt. Azt mondja, te ne arra figyelj, amit mások mondanak, ne arra hallgass, hogy azt mondja, te helyet csinálhatnál jobb dolgokat, hanem te azzal foglalkozz, amit neked elmondtam, leírtam, kezedbe adtam, az igét kutasd, mert akkor fogsz növekedni. Ugye előre haladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. A hívő élet nem csak arról szól, hogy megtérek, hitre jutok, megszületek, hanem növekedni kell. Előre kell haladni. És van-e, haladok-e előre? Látható-e, hogy például tavaly, júliustól, mostanáig előrébb vagyok, növekedtem a hitemben, már több mindent látok, jobban engedelmeskedtem. Van-e előrehaladás? Sőt, mit mond, hogy előrehaladásod mindenki előtt nyilvánvaló legyen? Hogy lássák, hogy te tényleg növekedsz. Nem csak azt látják, hogy egy héten egyszer elmész a templomba, hanem az, hogy belőle, mint Krisztusi ember, egyre növekszel, fejlődsz, előre jutsz, és ezt észre lehet venni. Vajon észreveszik-e? Ugye vigyázz magadra és a tanításra, maradj meg azokban. Az hasonló az előzőhöz, hogy a hívőnek is, hogy vigyázz magad, azt mondja, törődj a lelked egészségével. Törődj a hited fejlődésével. Nem csak másikéval, ugye ez is egy veszély, meg csapda, hogy belelendülünk a szolgálatba, másokkal foglalkozunk a magunk rovására. Azt mondja, magadnak is növekedni kell, fejlődni kell. Sőt, mondja, maradj meg azokban. Tehát amit másoknak mondsz, azt úgy kezeld, hogy rád is érvényes. És te is azt szerint élj, te is ahhoz igazodj. Köszönöm szépen!
Az Úr